Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két napon át Magyarországon tartózkodik J.D. Vance amerikai alelnök. Különösen fontos a magyar-amerikai együttműködés az energetikában, mert enélkül nem lehet garantálni az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést, mondta Orbán Viktor a közös nemzetközi sajtótájékoztatón. A miniszterelnök emlékeztetett arra, mindig is támogatták Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, és úgy véli, ha 2022-ben ő lett volna az amerikai elnök, nem tört volna ki az orosz-ukrán háború, most pedig Brüsszelből akadályozzák a törekvéseit. Azt is elmondta, külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar belpolitikában, és erről is tájékoztatta az alelnököt. Hozzátette, miután a nemzeti erők megnyerik a választást, az ukránoknak nem marad más választásuk, mint hogy feladják az olajblokádot. A tárgyaláson 4 területet érintettek még, ezek a migráció, a gender ideológia, a családpolitika és a globális biztonság. Ezekben a témákban a jövőben is kapcsolatban maradnak. J.D. Vance támogatását fejezte ki Orbán Viktor felé a közelgő országgyűlési választások kapcsán. Az amerikai alelnök szót ejtett még a magyar választások külföldi, brüsszeli beavatkozási kísérletéről is. Szerinte annak kell a magyarok főszempontjának lennie vasárnap, hogy ki mennyire képviseli a magyar érdeket. Magyarország továbbra is készen áll megrendezni az amerikai-orosz békecsúcsot Budapesten, jelentette ki Orbán Viktor. Magyarország 500 000 tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet, írta előzőleg a Bloomberg egy a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az ügylet a hazai olajfelhasználásnak nagyjából a 6,7%-át jelentheti, ismerteti a hírügynökség. Nincs veszélyben Magyarország gázellátása, ugyanakkor a török áramlat gázvezetéket folyamatosan védeni kell, jelentette ki a miniszterelnök még hétfőn Kiskundorozsmán, ahol a vezeték belép hazánk területére. Orbán Viktor azután látogatott el a déli határhoz, hogy a szerb hatóságok magyar kanizsa mellett a vezeték közelében mintegy 4 kg robbanóanyagot találtak 2 hátizsákban. Oroszország kapcsolatban áll Szerbiával és Magyarországgal az energiaellátás ügyében, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára arra válaszolva mondta ezt, hogy létrejöttek-e már azok az alternatív ellátási útvonalak, amelyekről az orosz államfő korábban a kőolajpiac helyzetéről szólva lehetőségként említést tett. Alekszandr Vučić kijelentette, hogy Szerbiában nem tartanak előrehozott választásokat a nyáron, amennyiben azt látja, hogy a világban komoly válság készülődik, számolt be a Szabad Magyar Szó. A köztársasági elnök ugyanakkor azt is hozzátette, ha mégis béke lesz, akkor megtartják a választásokat. Hogy teljesen pontos legyek, az állami és a polgári érdekek mindenek felett állnak, mondta a pártokkal folytatott egyeztetés után. Donald Trump egy teljes civilizáció elpusztulásával fenyegette meg Iránt, amivel a megegyezésre szabott határidő közeli lejáratára figyelmeztette a teheráni vezetést. Az amerikai elnök szerint ezután az ország kritikus infrastruktúrája, azaz hidak és erőművek elleni intenzív katonai csapások következnek. Ettől a héttől már folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlák is, közölt az MVM az MT-vel. Ezt az áramszámlákon a támogatás soron kell keresni, a számla harmadik oldalán a részletezőben. Elértük az Európai Uniós átlagot az egészségben eltöltött évek számában, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett, hogy emellett 2,5 évvel nőtt az átlagos életkor. A politikus a csepeli tüdőgondozó átadásán beszélt. A tanyák infrastruktúrális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívás elbírálása megkezdődött, tudatta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertette, első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel 1 milliárd forint értékben. Szeptember 3-ától majd ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot, 4257 darab. 94 éves korában meghalt Cigány György, József Attila és Erkel Ferenc díjas költő, író, újságíró, érdemes művész, a Magyar Rádió népszerű Kinyer Ma című műsorának alapító műsorvezetője, tudatta a családja az MT-vel. Cigány György húsvét hétfőn hunyt el. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég alapvetően, de gomoly felhők képződnek majd, amelyek összeállhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű. A szél sok felé élénk, erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 11-13 fok körül alakul. Lehetnek tehát hajnalban fagyos területek is. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A nagybőti lelkinapot az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjainak Nagyszerdán tartották meg. A bazilikában bemutatott szentmise után osztályonként interaktív foglalkozáson vettek részt a diákok, majd Lóci Tamás atya vezetésével keresztutat imádkozott az iskola közössége. Műsorunkban erről a lelkinapról számolunk be. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. lelki napon az iskola tornatermében a diákok és a tanárok közösen imádkozták a keresztutat. A 14 stáció elmélkedését diákok olvasták fel, akik egy-egy mécsest is meggyújtottak, amit a feszület mellé helyeztek el. A keresztút szervezőjét, Lóci Tamás atyát kérdezzük.
Egy keresztúton vett részt az iskola közössége, diákok, pedagógusok. Miért ezt választottad, így a nagybőjt végén vagyunk most ugye már? Nagy szerdán volt ez a lelki gyakorlat.
Talán pont ezért, igen, hogy a nagybőjt végén azt gondolom, hogy már nem annyira a bőjtről, alamizsnáról, imádságról érdemes beszélni, hanem inkább azokról az eseményekről, amik ránk várnak ezekben a napokban. És hát a liturgiának talán az egyik legmarkánsabb megnyilvánulása ilyenkor a keresztút végzés. És tudjuk, hogy a diákok talán a korosztályoknál fogva nem igazán jutnak el a klasszikus keresztutakra, és nem is biztos, hogy megszólítja őket egy-egy idősebb korosztály számára megírt nyelvezetű keresztút. Ezért szándékosan a fiatalok életére applikált keresztutat választottam, ami az egyes állomásokat az ő hétköznapjaikhoz hozza közel. És ugye az is nagyon fontos szempont volt, hogy diákokat vonjunk be a műveletbe, tehát ők olvassák fel az állomásokat, a diák közvetíti a diáktársainak, mindig nagyobb ennek a hitelessége, illetve ő maga is átéli azt az állomást. És az is fontos szempont volt, hogy minél több érzékszervet megmozgassunk, és ennek nyomán ez ugye kiegészült grafikák kivetítésével, zenével, és akkor ezek úgy együtt, aki engedte, hogy hasson rá ez a három tényező, aztán be tudott lépni a keresztút valóságába.
Ki írta ennek a keresztútnak a szövegét, mert hogy én is itt végig hallgattam, végig jártam, nagyon a diákokhoz szólt, tehát olyan hétköznapi volt.
Igen, ezt egy atya írta Magyarországon, egy fiatalabb atya, akinek egy-két állomáson néhány kis apró módosítást azért végrehajtottunk, de alapvetően az ő ötlete, és nyilván egy olyan szeméről van szó, aki valóban vagy tanít iskolában, vagy ismeri őket, mert tényleg sikerült eltalálnia ezeket a valóságokat.
Igen, engem nagyon meghatottak a napoknak az üzenetei, hogy a péntekkel mi a problémánk, a vasárnappal mi a problémánk.
Igen, az egy tipikusan olyan, ami valóban, ugye tudjuk, hogy a péntek a szórakozással egyenlő szinte legalábbis a középiskolás korosztálynál, és azzal elég nehéz összetársítani mondjuk a bűnbánattartást, amire mi meg meghívjuk őket. És nyilván nem az a baj, hogy változott a külső világ, hanem az a baj, hogy mi meg erre nem reagálunk. Tehát, hogy mi meg a régi üzenetet közvetítjük. És persze az üzenet ugyanaz marad, de abban a realitásban kellene ezt megfogalmazni, amilyen valósággal éppen szemben állunk, akár a vasárnapot illetően a pihenésükkel az embereknek. És azt gondolom, hogy ha ez inkább meghívó jellegű, és nem pedig ítélkező, bíráló jellegű, az sokkal több eredményt tud elérni.
Te is úgy fogalmaztál, hogy ahhoz, hogy feltámadás legyen, ahhoz, hogy húsvét legyen, ugye kell a nagypéntek, kell a halál, Jézus szenvedése is kell. Mi szerinted ennek a nagyhétnek, hát illetve már húsvétnak az üzenete?
Én évek óta ezt érzem, hogy erre kapok meghívást az Úrtól, hogy arra bátorítsam az embereket, hogy ne csak a húsvétkor érkezzenek meg a húsvétra. Tehát azt, hogy valaki magára erőltesse húsvét vasárnap, hogy valamiért örülni kell, az úgy nem fog menni. Ha előtte a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat valóságát nem tartotta meg ez az illető, nem ment Jézussal együtt. És ez jelenti azt elsősorban, ha a liturgián részt tud venni, de ha azt esetleg nem, legalább tudja, hogy ezeken a napokon mi történt Krisztussal. Tehát, hogy csak mélység fölött van magasság. Nem várható el, hogy valaki azonosuljon az üzenettel, akkor tudok valakivel együtt örülni, ha vele együtt vagyok a bajban is.
És végül Jézus feltámadása után azt üzeni nekünk, szól hozzánk is, hogy ne féljetek, illetve békesség veletek. Talán a békének most a legnagyobb üzenete van ebben a korban, ebben a háborús korban, hogy igazából a béke az hol kezdődik, mit jelent a béke.
Hát béke önmagammal, meg az Istennel, tehát mindenhol úgy kezdődik, hogy az én magam kis valóságában őszinte vagyok-e például az Úrral, egyenes vagyok-e vele és önmagammal, engedem-e, hogy ő az legyen számomra, aminek ő akar lenni, és nem amit én elképzelek. Elfogadok-e tőle minden üzenetet, választ, nyitott vagyok-e erre, beengedem-e, tehát hogy először az Úrral való kapcsolatom legyen áttetsző, egyenes, őszinte, közvetlen, akkor lesz az önmagammal való kapcsolatom is egészséges, és nyilván ebből indul ki az, hogy, hogy az emberi kapcsolataimban önkéntelenül is a békét fogom közvetíteni.
Minden órám, a te kegyelmedből él. Mikor nem találok téged, nézem a keresztedet, mert tőled kaptam mindenemet. Szent esteli szentvéred, szent esteli szentvéred, a te szent esteli szentvéred által élünk. Szent esteli szentvéred, szent esteli szentvéred, a te szent esteli itt a földön, látni a sok-sok szenvedést. Sokan reménykedünk benned, mert szívünkben él a remény. Te tudod bennünk sok, amiért. Szent esteli szentvéred, szent esteli szentvéred, a te szent esteli szentvéred által élünk. Szent esteli szentvéred, szent esteli szentvéred, a te szent esteli szentvéred. Szenvedés, Krisztus átkarol majd téged. Hiszem, hogy Isten szeret, mert tőle kaptam mindenemet.
Az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium nagybőjti lelki napjáról és húsvét üzenetéről Horváth Hanna 11. B. Balog Nóra 12. C és Szendrei Márton 11. A osztályos diákokkal beszélgetünk.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagybőjti lelkinap után beszélgetünk. Ez a lelkinap már így a nagybőjtnek is a végén volt, már nagy szerda van. Miről volt ma szó?
Először szentmisével indítottunk a bazilikában. Cibere Zsolt atya tartotta a szentmisét, az ő szavain elmélkedtünk. Majd visszatérve az iskolába, az osztályok különböző feladatokat oldottunk meg közösen, és jobban megismertük a nagy hétnek az eseményeit, különösen a Szent Három Napot. Aztán összegyűltünk a tornaterembe, főtisztelendő Lóci Tamás atya vezetésével keresztutat végeztünk, és az állomásokon emelkedtünk.
A szentmise prédikációjából tudnátok-e kiemelni gondolatot, hogy kire mi hatott, miről szólt ez a szentbeszéd?
Különösen megragadott ez a gondolat, amikor az evangéliumban az utolsó vacsorán sorra kérdezik a tanítványok Jézustól, hogy csak nem én vagyok az Uram. És akkor Zsolt atya rávilágított arra, hogy bárki elkövethette volna azt a hibát, amit Júdás, és azon gondolkoztam, hogy én hányszor árulom el Jézust az életembe, vagy mi az az életemben akár étel, vagy szórakozás, vagy a telefonnal töltött idő, amiért elárulom a hűségemet, a Krisztushoz való hűségemet. És nagyon elgondolkodtató volt Zsolt atya szavai.
Nekem talán a hűség, mint önmagamhoz, mint pedig az Úrhoz való hűségem. Nekem ez tetszett leginkább, hogy ne legyünk megvesztegethetők, és ne áruljuk el semmiért se a magunk felé való hűségünket, se pedig az Úrhoz.
Nekem is talán az, hogy ha szeretek valakit igazán, akkor azzal nyilvánítom ki, hogy a iránta hűséggel jelzem ezt, és kitartok mellette.
Ahogy mondtátok, akkor a szentmise után ide visszajöttetek az iskolába, különböző osztályokba jártok. Ki melyik foglalkozáson vett részt?
Elsőnek két videót néztünk meg, melyek ismertették a nagy hét és a Szent Három Nap eseményeit, és utána egy ilyen feladatsort töltöttünk ki a videóval kapcsolatban, és nekem nagyon tetszett, ezáltal rá tudok készülni a következő eseményekre, a húsvétnek a szent titkaira.
Mi is videókat néztünk, és Redment a tesztet oldottunk meg. Nekem talán a kreatív feladatok tetszettek legjobban, hiszen képeket kellett újra alkotni, valamint lerajzolni egy eseményt. Nekem azért is tetszett ez a feladat, mert a társaim ezáltal talán jobban megértették, hogy mi is ennek a lényege.
És milyen jellegű képek voltak ezek?
A keresztúthoz kapcsolódó képek voltak.
És akkor ennek kapcsán beszélgettetek is, vagy ezekkor egy ilyen kreatív rajzolás volt?
Ötleteket adhattak a társaink, hogy itt mire is kéne gondolni.
Nálunk is ugyanez a quiz sor volt, az egyikbe a böjtnek a időszakát ismerhettük meg egy kicsit jobban, és a másik quiz pedig a nagy hétnek a eseményeiről szólt. És nekem is nagyon tetszett az, amikor nekünk kellett ábrázolni a keresztútnak az egyik állomását, így kis csoport szinten, és azt tetszett nagyon nekem.
És végül pedig itt a tornateremben egy keresztútjárás volt. Volt kivetítés, volt zene, voltak elmélkedések. A keresztút állomásai közül rátok melyik volt a legnagyobb hatással, akár szöveg szempontjából, akár a kép szempontjából is?
Az egész keresztút egy hatalmas élmény volt, mert az egész iskolával együtt közösen elmélkedni, és különösen tetszettek a rajzok, ha jól emlékszem, Simon András rajzai. Volt a rajz, a zene, meg az elmélkedések, a szövegek, és mindezek által sokkal jobban átéltem az állomásokat, az eseményeket, és talán A harmadik állomás, amikor Jézus először esik el a kereszttel, ott volt ez az elmélkedés, amin különösen is sokat elidőztem, hogy akár ilyen apró csúfolódások, apró bántások mennyire hát földbe sújthatják a másik embert, és mennyire gyakori manapság is, hogy például egy tanórán a tanárt, hogy kinevetjük, hogyha valamit hibázik, vagy nem úgy mondja el, hogy, vagy nem értjük meg, és hogy ez milyen sebeket tud okozni a másikban.
Igen, érdekes, rám is ez volt az egyik állomás, ami nagyon hatott, és talán azzal ért véget, hogy ezek a csúfolódások is mind ölést, emberölést jelentenek.
Igen, és még az volt a végén, hogy ezeket jóvá kell tenni.
Igen.
Az én állomásom a 11. állomás volt, én rám ez hatott a legjobban, hiszen én otthon is tudtam ezen elmélkedni. Tényleg észre sem vesszük, hogy akár meglepődésből vagy viccből is szánkra vesszük az Úrnak a nevét, és ez bűn, hiszen benne van a 10 parancsolatban, ezzel mindenféleképpen javítanunk kell. Nekem az ide tartozó kép is nagyon tetszett, meg a zene részlet is, hiszen itt egy kicsit, én úgy éreztem, hogy kicsit komolyabbra vette a hangot a zene, és pont illett az én állomásomhoz.
Igen, ez a Mel Gibson Passió című filmjéből voltak a zenék, és ugye a 11. állomás, amikor Jézust keresztre feszítik, ugye akkor ehhez az állomáshoz kapcsolódott ez a, hát hogy figyeljünk a szavainkra, ugye az Úr nevét hiába ne vegyük a szánkra.
Nehéz egyet kiemelnem, mivel nekem a programok közül ez tetszett a leginkább, így közösen a keresztút végigjárása. Amit így ki tudnék emelni, az igazából, hát nekem is talán a 11. állomás lenne, hogy tényleg hányszor hagyják el olyan szavak a szánkat így, akár indulatból, akár bármi más kiváltja ezeket, vagy nem is észre se vesszük szinte, de hogy ezekkel mégis mennyire meg tudjuk bántani Istent. És még talán ami a 10. állomásnak a szavai maradtak meg bennem, hogy tényleg nem nagyon szeretnek erről beszélni, így a gyerekek sem, de hogy ez tényleg jelen van szerintem a fiatalok életébe. Hát így a vágyakkal való ilyen összefüggésekre, ugye sokan nem tudják kezelni, és hogy erről igen, nagyon jónak tartottam, hogy ezt is beleírták a keresztútba. Számomra még a keresztút azt is kiemeli, hogy ahogy Hanna is mondta, hogyan bánjunk az embertársainkkal, és hogy mennyi mindent el tudunk követni így egymás ellen akaratlanul, vagy akaratból is. És ehhez kapcsolódóan Teréz anya egyik idézete jutott eszembe, ami szerint én is próbálok cselekedni mindig, hogy sose hagyjuk azt, hogy egy embertársunk boldogtalanabb legyen a velünk való találkozás után, mint előtte volt.
Ugye egész Nagybőjtben készülünk a húsvétra. Számotokra mit jelent a húsvét? Tehát, hogyha valaki olyannak kellene húsvétról beszélnetek, aki mondjuk nem vallásos, vagy nem annyira vallásos, akkor hogy fogalmaznátok meg, hogy mi a húsvét, mit ünneplünk keresztényként húsvétkor, Hanna?
Számomra a húsvét egy megújulás, amikor próbálom elhagyni a régi életemet, és valami teljesen újat kezdek, és hogy ilyenkor Jézus különösen átformálja a szívemet, és tényleg arra ösztönöz, hogy most már neki adjam az életemet, ne bármi másnak, hanem kezdjek egy új életet vele, Istennel.
Én talán úgy tudnám a legjobban összefoglalni, hogy ez egy új kezdet, egy új lehetőség arra, hogy Istennel és Istenben élhessünk, és igazából itt tényleg csak az jut így eszembe, hogy igazából ez a hitünknek az alapja, ez a legnagyobb ünnepünk, és ezek az alkalmakban is megmutatkozik ez, és hogy Isten, ez az Jézus miattunk halt meg a kereszten, és hogy itt tényleg érezhetjük, hogy a bűneinket így levette a vállunkról, és egy új lehetőséget adott, ami ebben a időszakban így megmutatkozik.
Én nekem a húsvét azt jelenti, hogy én a családommal tölthetem ugye ezt az időt, azt ünnepeljük, hogy föltámadt Jézus, és felment a mennybe. A bűneinket próbáljuk elhagyni, vagy próbáljuk megbánni, amiket elkövettünk. Mindenféleképpen meg kell ragadni az alkalmakat, ahol jót cselekedhetünk, hallgassunk Isten szavára, és hát az embertársainkat ne bántsuk, mert szerintem ez nagyon fontos húsvétkor is, meg egyébként az év minden napján is.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és kívánom, hogy akkor áldott boldog húsvétotok és húsvéti szent időtök legyen.
Fényes hajnali csillag, szemei tűzlángok, út is az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó. égen, ragyogó lomakon, közel a megváltó.
Az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium nagybőjti lelki napjáról és húsvét üzenetéről Lóci Tamás atyával, valamint a diákok közül Horváth Hannával, Balogh Nórával és Szendrei Mártonnal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes. Honnan jöttem, hova tartok, a csónakom, hol ér majd partot. Még homályos a kép, lelkemben már él, elhiszem. Sűrű felhő zár el minket, fél homály borít be mindent, csak szívünk látja a azt a földön túli édes álmot. Mert homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom, mégis úgy hat rám, mert sokkal több várott, mint gondolnám. Minden ott kezdődött, és nem ér véget, ott az élet törvény.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Fésűs Éva, a Pitty-Pang bóbitája című meséjét, melyet Pogány Judit olvas fel nektek.
A Pitty-Pang bóbitája. Tücsök úrfia hegedőjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik virágnak musikáljon. Megakadt a szeme a Pitty-Pangon. Igazán bájos volt, amint sárga szoknyáját lobogtatta, libegtette, játci szélben teregette, pipiskedve hajladozott, bogárkáknak bólogatott. A hőscincér kipödörte hosszú bajuszát, harra sétált, de még a harcias szarvasbogár is megszelidült a közelében. A Pitty-Pang remegett a boldogságtól. Ó, de szép lehetek, mindenkinél szebb. Mosolyog rám a nap, körül táncolnak a lepkék, és örül a harmadcsepp, amely a szoknyámra hull. Milyen jó élni! A tücsök is naphosszat erről hegedült, és a hiú Pitty-Pang öntelten hallgatta. Egyszer aztán még gyönyörűbb akart lenni. Elhatározta, hogy felteszi hófehér bóbitáját, hadd ámuljanak, bámuljanak ezek a botladozó bogarak, és hadd irigykedjék a többi virág, hogy neki ilyen is van. Vigyázva ringatta pejhes fejecskéjét, és jó magasra emelte, hogy mindenki lássa. Éppen akkor szaladt arra egy pajkos szellő. Belekapott a fehér bóbitába, megcibálta, és huss, magával sodorta. Repültek a pici bolyhok szanaszét, szem nem is követhette őket. A Pitty-Pang ott állt kopasz fejecskéjével a rét közepén, és sikoltozva hajladozott a szél után. Add vissza, hozd vissza, gonosz szellő, fújd vissza! De hol járt már akkor az a szél? A Pitty-Pang gyökér lábaival mérgesen rugdalta a földet. A bóbitámat akarom, hozzátok vissza a bóbitámat! Könnye hullott, mint az áporeső, úgy szégyelte magát dísztelenségében. A tücsök nagyon megsajnálta, és így szólt. Ne búsulj, kis virág, majd én megkeresem azt a bóbitát. Azzal mindjárt útnak is eredt. A Pitty-Pang pironkodva mélyre hajlott, hogy elrejtse magát a kíváncsiak elől, és türelmetlenül számolgatta a fűszálak zizzenését, amíg a tücsök vissza nem jött. Igen ám, de üres kézzel. Ó, te ügyefogyott! Hát mégsem találtad meg! Zokogott keservesen a Pitty-Pang. De bizony megleltem, felelte vígan a tücsök, csak hogy azt már soha többé nem teheted a fejedre. Még hogy én kopasz maradjak? Kiabált a Pitty-Pang. Mi történt a bóbitámmal? Minden pejhén egy-egy magocska vitorlázott, és már valamennyien beleültek a tóparti puha földbe. Jövő tavaszra kikelnek, és szakasztott olyanok lesznek, mint te. Mint én? Ugyanúgy teregetik sziromszoknyácskájukat, örülnek a nyárnak, az éltető napsugárnak. Hát nem csodálatos? Hiszen akkor azok az én virággyermekeim. Úgy bizony, és talán közöttük is akad majd olyan, aki csak szép és büszke akar lenni, semmi több, amíg a bóbitáját el nem viszi a szél. A réti virágok összenéztek. A Pitty-Pang nem tudott válaszolni, mert valami meleg nedvecske hirtelen a torkára szaladt. Aztán a füvek halkan lábujjhegyre álltak, úgy hallgatták a tücsköt, aki újra hegedülni kezdett. És mindenki megértette, hogy miért éppen most hegedüli a legszebbik dalát a Pitty-Pangnak, amikor az már minden szépségét elhullatta.
Thank you.
Kedves gyermekek, ma este Fésűs Éva a Pitypang Bóbitája című meséjével kívántunk nektek jó éjszakát. Pogány Judittól hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Lassan az egyik legszebb pillanat, legmeghatóbb pillanathoz érkezünk a szent áldozáshoz. Előtte azonban engedjék meg a rádió hallgatók, hogy csak egy mondattal visszatekintve, és talán éppen a mai kornak a problémáit érezve újra hangsúlyozzam, hogy mennyire fontos a béke, a békesség az emberek között, nem a keresztény emberek között csupán, hanem az egész emberiség között. Mert szeretném újra és újra megértetni, hogy az, hogy valaki erkölcsös, valaki békében él, az nem azért van, mert valaki keresztény, hanem azért, mert ember. Minden embernek emberiesnek kell lenni, békében élőnek kell lenni. Minden embernek az erkölcsöket meg kell tudni valósítani a életében. Ezért fontos, és különlegesen is fontos, hogy a Szent Misében levő béke gesztus az mindig komoly legyen. Ha van haragosunk, engedjük el. És ezek után folytassuk elmélkedésünket a szent áldozásról. Dobszai tanár úr a Szent Mise Magyarázata című kiskönyvében egy egész fejezetet szentel a szent áldozás és a Szent Mise áldozat kapcsolatáról. Mosolyogva jegyzem meg, hogy ezt írja az első mondatban: a szent áldozáshoz érkeztünk, s néhány szót kell róla beszélnünk, most nem annyira a lelki életi szempontból, hanem a Szent Misében való helyét bemutatva. Azért mosolygok, mert a következőkben a tanár úr inkább lelki mozzanatokat említ ezzel kapcsolatban. Persze, hogy a Szent Mise helyében a szent áldozásról is beszél. Folytassuk. Így ír a tanár úr: mióta az emberiség áldozatot mutat be, arra vágyik, hogy Istennel az áldozat révén egyesüljön. Az étel vagy állat áldozatok rendszerint azzal végződtek, hogy az étel vagy egy az állat bizonyos részeit magukhoz vették, esetleg az állat vérét magukra hintették. Abban hittek ezek az emberek, hogy amikor, mint egy Istennel osztozkodnak a táplálékon, akkor maguk is megistenülnek. Ne mosolyogjunk ezeken a hiedelmeken, hangsúlyozza a tanár úr. Jogos, tiszta vágy, az emberiség talán legigazabb vágya ez. Isten ültette az emberek szívébe, mégpedig azért, hogy ezt a vágyat a beteljesedés idején, majd ténylegesen beteljesítse. Megjegyzem, hogy az Ószövetség egész áldozat bemutatása szinte erről szól. Az áldozati állatoknak bizonyos részeit az oltáron elégették, a többi részéből lakomát tettek. De tulajdonképpen maga a húsvéti bárány is, mint egy ilyen áldozat, és mégis lakoma. Jézus ezt a lakomát használta föl arra, hogy az eukarisztiát, vagyis önmagát oda ajándékozza az embereknek. Visszatérve a tanár úr jegyzetére, ő is ezt mondja, Jézus azt a kenyeret és bort osztotta ki tanítványainak, amelyet megtört testévé, kiontott vérévé, vagyis feláldozott Isten emberségévé változtatott. Mi az oltára helyeztük kenyerünket és borunkat, benne saját magunkat. Ugye emlékszünk a fölajánlásnak a szertartására, az arról való elmélkedésre. Folytatja a tanár úr, de Jézus ezt átváltoztatta saját magává, és most visszaadja nekünk úgy, mint áldozatunk gyümölcsét, mint az Istennel való egyesülés szentségi, tehát nem csak jelképes, hanem valóságos és megvalósító jelét, eszközét. A szent áldozásban nem egyszerűen Krisztust vesszük magunkhoz, hanem a föláldozott és megdicsőült bárányt, aki meghalt értünk, hogy halálában és föltámadásában életünké legyen. Áldozati lakoma ez, beteljesedése annak, amit az emberiség évezredeken át remélt. A szent áldozás egyesít minket Jézussal, s minthogy embersége nem választható el Istenségétől, részesít minket az ő szentségében. Sőt, minthogy Jézus nem választható el a Szent Háromságtól, egyesít minket a Szent Háromságos egy Istennel. Ez az egyesülés lesz az életünk a mennyben, így tehát a szent áldozás már is abban részesít rejtetten, részlegesen és idéglenesen, amit majd nyíltan, teljességgel és véglegesen birtokolunk a mennyben. A szent áldozás egyben a kegyelem eszköze, mindannak közvetítője, amit számunkra Krisztus megváltó művével kiérdemelt, mindannak a gyümölcsnek a kiosztása, amit a kereszt áldozat s annak megújításaként a Szentmise számunkra jelzett. Így fejezi be tanár úr ezt a fejezetet újra. Meg szeretném jegyezni, hogy mindez arról szól, hogy a Szentmise húsvéti áldozat, áldozat, amelyben a megtört, keresztre feszített, áldozattá lett Krisztust nyerjük el, és húsvéti áldozat, mert föltámadott testében van jelen az eukarisztiában. És folytatva a szentmisét, következik a kenyértörés és az egyesítés. Arról próbálunk egy kicsit gondolkodni, amit minden szentmisére járó ember tapasztal, hogy a pap a mi atyánk elimádkozása után az ostját megtöri, és egy kis darabot a szent vérbe vegyíti. Most egy kicsit szakadjunk el a tanár úrtól, és Tarjányi professzor úrnak a Mise Kalausz című könyvéből próbáljunk tovább haladni. Ő a kenyértörés és az egyesítés fejezetében a következőket mondja. Máté evangélista így írja le az eukarisztia alapítását. Étkezés közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Máté evangéliumának 26. fejezetének 26. verse. Megjegyzem, hogy ebben az évben éppen Szent Máté evangéliumát olvassuk vasárnapról vasárnapra, a legtöbb alkalommal az évközi vasárnapokon. A professzor úr megjegyzi, hogy ugyanez a leírás Márknál a 14. fejezet 22. versében, Lukásnál a 22. fejezet 19. versében, de az első korintusi levél 13. fejezet 23. versében Szent Pálnál is hasonló módon van leírva. A professzor úr hangsúlyozza, hogy amire rá kell irányítanunk a figyelmünket, az a különleges hangsúly, hogy megtörte. Ez mindegyik beszámolóban szerepel. Ez pedig kettős jelentőséggel bír. Egyfelől utal arra, hogy Jézus az utolsó vacsorán családfő szerepet töltött be, hiszen az ókori szokás szerint, talán inkább a zsidó szokás szerint, a családapa törte darabokra a kenyeret, amely az ő verejtékes munkájának gyümölcseként táplálékul szolgál övéinek. Folytatja a professzor úr, tehát az ő áldozatából növekednek és gyarapodnak a család tagjai. Másfelől a Szentírás beszámol arról, hogy az egyház az eukarisztikus lakomájában ugyanezt a realitást jeleníti meg, a jézusi szavakat hatékonyan megismétlő pap a kenyértöréssel jelzi, hogy általa a megváltó, mint családfő osztja szét a nagybetűs életet adó táplálékot azoknak, akik a hit által az ő közösségébe tartoznak. Az isteni életben való növekedés kizárólag az érettünk megtöretett, önkéntes kínhalált szenvedett Jézus Krisztustól származhat. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István rá.